Eddig soha nem alkalmazott módszerek, valamint egy fontos válaszút jellemezte az Európai Unió idei első fél évét. A júliusi EU csúcs az érdekközösségre, de az érdekkülönbségekre is rávilágított. Fóris Györggyel, a Bruxinfo elemzőjével tekintjük át 2020 eddigi történéseit.
Általában jellemző az, hogy egy-egy időszak után, mondjuk egy fél év lezárásakor vagy évvégén, az ember olyan szempontból is mérlegeli az Európai Uniós folyamatokat, hogy mindaz, ami történt, az most erősíti vagy gyengíti az integrációt és az EU kohézióját. Ilyen szempontból különbséget kell tennünk az elmúlt fél év legeleje és az azóta eltelt időszak között. A legelejére az volt a jellemző, amikor még nem tudtuk, hogy koronavírus nem csak egy távol-keleti egzotikum lesz, hanem átteljes egészében átterjed Európára és a világra is, sőt, komolyan sújtja is annak gazdaságát és társadalmait. Tehát amikor egy koronavírus nélkül nézett szembe magával az EU és az Európai Uniós integráció, akkor azt lehetett látni, hogy továbbra is létezik egy szándék a projekt együtttartása iránt, másfelől viszont mélyülő, gennyedő törésvonalak tűntek fel. Konkrétan két konkrét téma kapcsán lehetett ezt látni. Egyre jobban nehezült, az elmúlt évtizedekben talán a legnehezebbnek tűnt az a rutin munka, hogy megalkossák a soron következő 7 éves keretköltségvetését a közösségnek. Egyszerűen azért, mert láthatóan a célrendszer és a versenyképességi adottság kezdett olyan mértékig szétcsúszni a tagországok között, hogy nehéz volt közös nevezőt találni, és növekvő bizalmatlanság volt az iránt, hogy ki mennyit hajlandó adni, illetve hogy ki mit vár el a többiektől. Ez volt az egyik front, a másik pedig az, amit jogállamiságként szoktunk emlegetni, amiket valójában ez egy jogállamisági vita köntösébe bújtatott, mélyebb vita, általában egy társadalmi együttélési országok viszonyrendszerét befolyásolni tudó modell értelmezéséről. Modellértelmezési vita folyik, ugye el szokták arra mondani, hogy a II. Világháború utáni liberális, akkori értelembe vett liberális világrend, azonos elvek alapján történő fenntartása, tagországokra lebontott nemzeti rendszerekben megismétlődése, a mai valóságban, a mai körülmények között és a mai érdekellentétek mellett fenntartható-e még, vagy ez széttöredezik, és ez mennyiben bontja meg a közösségi projektnek a kohézióját. Na ez volt a vitatárgya az év elején.
És bocsásson, mert hadd fejeljen meg még egy harmadikkal, január végén kilépett az Európai Unióból az Egyesült Királyság.
Ezt azért nem sorolom ide, mert ez egy más jellegű probléma. Mindenki azt szokta mondani, hogy a britek kilépése az a lakmuszpapír arra, hogy az EU integráció mennyire egészséges vagy egészségtelen. Az elmúlt években, ugye 16 óta zajlik már a Brexit ügy, a Brexit történet. Rengetegszer utaltunk rá, hogy egy nagyon speciális problémakör a brit adottság találkozott itt egy mélyülő Európai Uniós integrációval, és a kettő egymásnak feszülése váltotta ki azt a helyzetet, amit kiváltott, amiben a fő ok azért az, amiért 40 éven át is kényelmetlen érezték magukat a britek az Európai Unióban, a közös piacban, az európai közösségben. És ennyiből nem annyira az EU-ból lehet levezetni a brit kilépést, hanem a brit gazdasági társadalmi globalizációs folyamatokban elfoglalt helye, szerepe, annak módosulása, alakított ki egy olyan körülményt elsősorban a brit belpolitikában, gazdaságpolitikában, ami kivetült az EU-tagságra is, ütközött az EU-tagság feltételrendszerével és működési modelljeivel. És ezért én most, amikor az EU-t mint olyat vizsgálom, akkor persze, ha egy tágabb összefüggésben nézzünk, akkor kihagyhatatlan lenne az egyik legfelkészültebb, leggazdagabb világpolitikában, stratégiai szempontból legfelkészültebb tagország kiválásának a ténye, de ez inkább következményeiben érdekes, nem pedig magának az EU-nak a alakulása szempontjából egyfajta azt kifejező bizonyítvány. Fontosabb az EU folyamatok szempontjából az a közvetlen helyzet, hogy a koronavírus elérte Európát, brutálisan beavatkozott a gazdasági folyamatokban, nagyon sok országban gyakorlatilag leállította a gazdaság működését, és mint tudjuk, rengetegszer róla szó, és nagyon sok adat megfordult ez ügyben. Különösen, ha akár lesz második hullám, akár nem lesz második hullám, a további gazdasági folyamatok szempontjából iszonyú veszteségeket vetített előre, valószínűsített, aminek kivédéséhez nagyon gyorsan el kellett kezdeni a tervezést, a számolást, a forrásgyűjtést, a későbbi menedzsmentnek a mikéntjét. Ez most azért érdekes csak, mert az iménti dilemmát, hogy van eleve egy célrendszerbeli eltérés, van egy versenyképességbeli eltérés, van egy érdekkülönbség, egy feszülő érdekkülönbség a tagországok között, amit megfejel egy társadalmi modellek és együttélési modellek értelmezési kapcsán is, most már kormányok szintén fennálló vita is. Na ez megemelte a tétjeit annak, hogyha egy közel megduplázódott pénzösszeg elosztásáról akarunk megállapodni, akkor ilyen háttérrel ez mennyibe lehetséges, vagy nem lehetséges.
Ne szaladjunk ennyire előre, hadd az intézményrendszerrel kapcsolatban azért még tennék föl egy kérdést, illetve a Covid-járvánnyal összefüggésben, ugyanis az Európai Uniónak sokféle ágaboga van, és például van egy olyan is, hogy Európai Járványügyi Központ, ami Stockholmban működik. Na most ez a szervezet még az év elején nem jelezte előre ezt a járványt, sőt azt mondta, hogy ezt el is kerüli Európát. Most nem konkrétan erről a szervezetről kérdeznélek, hanem arról, hogy mennyire hitelesek ezek az Európai Uniós intézmények. Egyáltalán az intézményrendszer jól van-e felépítve?
Ez egy nagy intézmény. Végül is 500 millió ember, most még a britek bent voltak addig, tehát fél milliárd ember egész kontinensre kiterjedő ügyeit intézi, úgyhogy közben széttöredezedik, eddig széttöredezett 28, most 27 nemzetállamra, szuverén országra, szuverén kormányzatra. Ezek között kell tudni működőképes mechanizmusokat találni. Ezért egy állandóan fejlődő, alakuló, oda-vissza csatolásokkal, tanulási folyamatokkal módosuló társas játék, ami zajlik. És ilyen szempontból tökéletességet elvárni nyilván nem lehet. Ez nem egy közös állam és nem egy közös kormány, hanem egy szoros együttműködés, ami bizonyos feladatokat közösen oldja. És ezért felvállalta azt, hogy létrehoz olyan közös mechanizmusokat, végrehajtási eszközöket, intézeteket, amelyek ezt menedzselni tudják, de éppen a válságok mutatják azt meg, hogy amennyiben válság kiélezi az ebben résztvevő, továbbra is szuverén résztvevők érdekkülönbségeit, akkor kicsúszik a talaj az egész adott területre vonatkozó megállapodás alól, és nehézé válnak a végrehajtási feltételek. Soha nem lesz tökéletes az Európai Unió ilyen szempontból, mert soha nem lesz közös állam, hanem ez egy közös együttműködési eszközrendszer és mechanizmus. Ilyen szempontból annak idején sokszor megtárgyaltuk, hogy most a járványra kezdetben mennyire volt felkészült az a minimális közösségi szinten is létező sejtecske, mert akkor még nagyon minimális volt, ami közegészségügyben közösnek nevezhető volt, átfogó hatósági jogosítványokkal végképp nem rendelkezett, és persze ennek megfelelően azért kapacitásokkal is, forrásokkal sem. Tehát, hogy az mennyire reagált adekvátan, az legfeljebb csak annyit fejez ki, amiről sokszor volt szó, hogy ezt a területet például addig a 27-ek korában, 28-ak nem tekintették közös ügynek, és nem szorítottak rá figyelmet, tehát nem is voltak releváns szervezetei ennek kezelésére. A koronavírus éppen azért érdekes, mert két egymással párhuzamos hatást váltott ki. Egyfelől ráébresztett arra, hogy van érdekközösség is, van egymásra utaltság is, és fontosabb bizonyos dolgokat igenis közösen csináljanak. Másfelől, mivel megduplázta szinte a téteket, ennek utóhatásait, ha majd gazdaságilag, pénzügyileg kezelni akarják hirtelen, sokkal több forrás kell tudni mozgósítani. Ennek érdekében addig soha nem alkalmazott eszközöket is majd ki kell próbálni, mint a közös hitelfelvétel, vagy mint a közösségi saját forráskör megnövelése. Itt viszont az érdekkülönbségek erősödtek. A következő hónapok, talán évek tétje pontosan az lesz, hogy a koronavírus utóhatásában, pláne hogyha lesz második hullám is, melyik vágányon halad majd gyorsabban előre a folyamat, abba, ami az egymásra utaltság és az ebből fakadó együttműködési készség irányába húz, vagy abba, ami az érdekkülönbségből adódó együtt nem működést gerjeszt inkább, és ennek megfelelően folyamatokat lassít is.
Sokszor feltettük már azt a kérdést, és talán ide is passzol, hogy az egész koronavírus járvány merre felé húz, inkább a külön nemzeti megoldások irányába egy különálló tagállamok és egy laza szövetség, vagy pedig egy erősebb Európai Egyesült Államok felé?
Európai Egyesült Államokról senki nem beszél. Ezt nagyon minimális számú, mélységesen elhivatott és szinte fanatikusan hívő liberális politikai kör, a liberális most ez alatt pártpolitikai és filozófiai értelembe véve hirdeti és hisz benne, de ez egy nagyon kis kör. Ami nem zárja ki azt, hogy viszont nagyon szoros Európai Uniós együttműködés, integrációs mélyülés, közös eszközök kiterjesztését ne akarnák sokan, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ő vízióikban is az lenne, hogy 10-20 év múlva egyetlen közös európai kormány, egyetlen közös parlamenttel intézne mindent. Ugye ez az abszolút föderálista vízió, ennek kevés híve van, de a szorosabb együttműködésnek sok híve van, és hozzájuk képest növekszik azoknak a száma kormányzati szinteken is, akik viszont kifejezetten vissza akarnak fogni a már eddig kialakult közösségi eszközrendszerekből is, arra hivatkozva, hogy a tanulság az, hogy sok mindent inkább és kizárólag nemzeti szinten kellene csak tudni intézni.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Jövő héten is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!